nagy böjt van. A keresztény ember életében ez az időszak a húsvét előtti 40 napos előkészület, a bűnbánattartás ideje. Ilyenkor elmélyültebben próbálunk foglalkozni a hitünkkel, önvizsgálatot és bűnbánatot tartunk, böjtölünk, jótékonykodunk. Törekszünk arra, hogy bensőségesebb Isten kapcsolatba kerüljünk, amelynek egyik megvalósulási formája lehet az imádság. Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Aki a Bibliát kezébe veszi, meggyőződhet arról, hogy már az ószövetségi ember is minden fontos tette előtt Istentől kért segítséget. A Szentírásból azt is tudjuk, hogy maga Jézus bíztat az imádkozásra, sőt, ő maga is imádkozik. Csoda tettei előtt, vagy az olajfák hegyén, ahol tanítványaitól is kéri, hogy imádkozzanak. De nem csak kéri, tanít is minket imádkozni. Megtanítja az Úr imádságát, a mi atyánkot, és megtanítja azt is, hogyan imádkozzunk. A Katolikus Egyház katekézisének kompendiuma szerint az ima a lélek fölemelése Istenhez. Ha az egyén oldaláról akarjuk meghatározni az ima lényegét, akkor a legszebb példákat talán a szentek életében találjuk. Líziói Szent Teréz a szív dobbanásának, egyszerű, égfelé küldött tekintetnek, a hála és a szeretet kiáltásának nevezi. Ferenc pápa az imádságról tartott elmélkedésében úgy fogalmaz, hogy az ima a hit lélegzete. Olyan kiáltás, amely azoknak a szívéből tör fel, akik hisznek és bíznak Istenben. Mai műsoromban az imádságról fogunk beszélgetni Orosz Lóránt ferences szerzetessel, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tanszékvezető egyetemi tanárával, a Mátra Verebészenkúti Nemzeti Kegyhely igazgatójával, akit megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök a Mária Rádió képzeletbeli virtuális stúdiójában.
Köszönöm szépen!
Lóránt atya, hogy fogalmazná meg az ima lényegét? Mit jelent az ön életében az imádság?
Ferences szerzetesként én azt tudnám mondani, hogy leginkább lélegzetvételhez hasonlít, tehát hogy olyas valami, ami nélkül hosszabb távon nem megy, sőt, még rövidebben se. Úgyhogy nyilván hozzátartozik az életünkhöz az, hogy végezzük a zsolozsmát, az egyháznak az imádságát, amiben egyébként be is lehet kapcsolódni, mert a szentkút.hu honlapon keresztül ezt online közvetítjük. Nagyon sokan vannak, akik imádkozzák a zsolozsmát, nem csak papok és szerzetesek, hanem világiak is, és ebbe az a nagyszerű, hogy az ember belekapcsolódik az egyház imájával, amit az egész világon az egész egyház imádkozik a megfelelő napszakokban. Úgyhogy ez a keret, és hát nyilván ezen túl a liturgia, az imaórák liturgiáján, a zsolozsmán, a szentmisén túl még az embernek kell, hogy legyen ideje arra, hogy egyénileg is imádkozzon, hogy elmélkedjen, hogy az Isten elé vigye a dolgait. Én általában ezt szentségimádással szoktam összekötni. Ugye a szerzetes életnek egy nagy előnye, hogy nekünk itt a folyosóról nyílik a kápolna. Tehát nem kell messzire mennünk szentségimádásért, hanem csak át kell menni a szomszéd szobába, és akkor ott már az oratórium, amiben lehet szentségimádást végezni. És ez Szent Ferenc is nagyon szerette a szentségimádást. Ez nyilván attól függ, nem mindenkinek válik ez be. Én nekem bevált, és nekem ez az ima formám, ahol a Jóistenre így próbálom én rászállni az időt, mert alapvetően mégiscsak erről van szó, hogy az embernek van-e ideje az Istenre, mert aztán mikor bajba vagyunk, akkor meg az szokott lenni, hogy ja Istenem, hogy csak egy kis időd legyen rám. A kérdés az, hogy és nekem van ő rá? Vagy volt ő rá. Úgyhogy ezért aztán ez fontos dolog, és az is lényeges, hogy azért az emberre halad az idő, nagyon gyakran gyónásokban előjön panaszként, hogy elkalandoztam az imádságba. Vagy hogy elaludtam az imádságba. Én erre mindig azt szoktam mondani, hogy sokkal jobb az imádságba elaludni, mint mondjuk a tévé előtt. Ott is el lehet aludni. Aztán az is egy nagyon lényeges dolog szerintem, hogy a Jóisten nem az elkalandozást nézi, hanem a visszatérést. Hogy az ember mikor elkalandozik, akkor visszatér. És hogyha ez előfordul egy fél órán belül háromszor, akkor háromszor fordul elő, ha meg 13-szor, akkor 13-szor. A visszatérés a lényeg, hogy újból az Istennek a jelenlétébe próbáljam helyezni magam.
Említette, hogy a zsolozsmával az egyetemes egyház imájába kapcsolódhatunk be. Így van ez, ha a kedves hallgató a Mária Rádióban imádkozókhoz, de akkor is, hogyha a Szent Kúton imádkozókhoz csatlakozik. Ez utóbbihoz nem kell más tennie, mint megnyitni a Nemzeti Kegyhelyünk honlapját, ahol az információra, ezen belül a lelkipásztori ügyek, majd a liturgikus rend fülre kattintva érik el a szükséges információkat, és ugyanitt az élő közvetítésre kattintva kapcsolódhatnak be a zsolozsmába, vagy a Szentkúti Szentmiségbe. Loránd atya hogy látja? Nagybőjt időszakában felértékelődik az emberek életében az ima szerepe?
Jó lenne, ha felértékelődne, ugyanis a bőjt, a keresztény bőjt, az abba különbözik egy bármilyen egyéb bőjtől, vagy tisztító kúrától, vagy ilyentől, hogy itt mindig szorosan összetartozik az imádság, a bőjt és az alamizsna. Ez a három, ennek a háromnak az együttese képezi a keresztény bőjtöt, elválaszthatatlanul egymástól, hogy legyen benne a imádságból több, ha úgy tetszik, vagy imádságból más, vagy imádságból kifejezetten, célzottan erre az időszakra rászánt idő, hogy legyen konkrét önmegtagadás, akár ételben, italban. Néha ezt el szoktuk hagyni, mi római katolikusok, például a görög katolikusok, ezt sokkal szigorúbban veszik. Sokkal jobban megőrizték a hagyományát az ételben, italban való önmegtartóztatásnak, de ugye ez pontosan ugyanúgy kiterjeszthető például a különböző médiákkal való foglalkozással, az internet, a Facebook, a Twitter, a nem tudom mi, ott is nyugodtan lehet az embernek ebben az időszakban egy kis önmegtartóztatást végeznie, hiszen ez az önmegtartóztatás is ugyanúgy, mint ahogy az imádság, majd is ugyanúgy, mint ahogy az alamizsna, ez Jézus miatt van, tehát nem öncélú, hanem pontosan azért van, hogy készülünk a húsvétra, ami a hitünknek a legnagyobb ünnepe, és hogy lelkileg és testileg megfelelő módon fölkészüljünk, ha úgy tetszik, valami fajta ajándékot, lelki ajándékot készítsünk, vigyünk oda a föltámadt Krisztusnak, hát ezért bőjtölünk, és ugye imádság, bőjt és alamizsna, nyilván nem véletlen az, hogy pont ebbe a nagy bőjtbe esik két gyűjtés, és a katolikus iskolák számára és a Szentföld számára is, hogy ez is egy mód arra, hogy az ember adjon abból, amilyen van, és esetleg a másiknak meg az nincs, vagy a másik éppen rászorul. Ez nem biztos, hogy anyagiakat jelent, ez jelenthet például időt is. Hogy már régen el kellett volna mennem valakit meglátogatni, de húztam, halasztottam, és akkor most pedig adok az időmből, ami van neki, akinek pedig erre szüksége van.
Az alamizsnálkodás terén mi a helyes viselkedés? Arra gondolok, hogy mindenkinek és mindig nem tudunk adni. Hogy lehet mégis e téren helyes döntést hozni?
Én azt gondolom, hogy ez nagyon testre szabott egyénileg, hogy ki hogyan, milyen formában találja meg az adakozásnak azt a formáját, amivel ő aztán a lelki békéjére eljut. Tehát, hogy akkor úgy gondolja, hogy most akkor én, amit lehetett, megtettem. Egészen biztos az, hogy közvetlen adakozás egy koldusnak, vagy egy kéregetőnek, nyilván ez is egy formája lehet neki, de nyugodtan lehet formája az, hogy valaki, mit tudom én, támogat egy alapítványt, vagy valamilyen nemes célt, akár egy csekken, vagy utalás formájában, és akkor ő azt mondja, hogy ez az én adományom, ez az én hozzájárulásom. Ezt mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy ő hogyan látja ezt, mennyi, vagy ha van például egy személyes kapcsolat azzal a koldussal, és már tudja azt, hogy pontosan mi a helyzet ő vele, vagy hogy mire fordítja azt a pénzt, akkor nyilván ez könnyebb. Fontos az, hogy mindenki erejéhez mérten, amit tud, azt úgy döntse el, hogy akkor ezt fogom adni, és akkor, vagy így fogok én adakozni, és ehhez próbáljam magát tartani. És akkor szerintem úgy fog eljutni erre a belső egyensúlyra ebben a kérdésben. De mondom, itt a Jóisten hihetetlen nagy szabadságot ad az embernek, és hogy számít a mi leleményességünkre, hogy mi hogyan tudjuk ezt megoldani és föltalálni magunkat. Az a lényeg, hogy valamilyen formában egyénileg, vagy hogyha mit tudom, mint tartozunk valamilyen közösséghez, akkor közösségileg próbáljuk ebben a formában is a bőjtöt tartani.
Mit tehetünk, mit tegyünk annak érdekében, hogy jól imádkozzunk, hogy ne váljunk imamalmokká?
Azt gondolom, hogy az, hogy jó imádság, jól sikerült imádság, hatékony imádság, de maradjunk inkább a jól sikerültnél, tehát ez egy ajándék. Tehát, hogy ezt nem lehet kikövetelni, hogy ez nekem jár, és nincsenek tuti módszerek. Tehát nincsen, hogy most akkor én így imád, és akkor bedobom itt ezt a módszeremet, és alul meg kiesik a jól sikerült ima. Hanem ez, mivel ugye az imádság az egy beszélgetés, ez kettő múlik, a Jóistenen is, és rajtam is. Nyilván a Jóisten mindig nyitva áll arra, hogy foglalkozzon velem. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez az alapállás. Tehát, hogy nem jár nekem a jó imádság. A jó imádságot ajándékként kapom, mint az életben oly sok minden mást is. Az biztos, hogy maga az, hogy rászánom az időt, az már egy jó dolog, hogy akkor most elhatározom, hogy most imádkozom, és akkor nem csinálok mást, hanem leülök, és azt mondom, hogy ez a fél óra, uram, a tiéd. Ezt nagyon nehezen mondjuk bárkinek is, hogy most akkor leülünk valakivel, és azt mondom, hogy most a fél óra a tiéd. De neki nyugodtan lehet mondani. És azt is gondolom, hogy nyilván az, hogy most pontosan hogyan és milyen módon van jelen az imádságomban a kérés, a hálaadás, a dicsőítés, ez nyilván függ az élethelyzetemtől, függ attól, hogy én hogyan szoktam imádkozni, de nagyon fontos az, hogy az ember próbálja magát abba a bizonyos személyes jelenlétbe helyezni, amit az imádság jelent. És ez egy szeretetteljes jelenlét, amiben lenni jó. És aztán utána, hogy az mi sül ki belőle, az meg legyen a Jóistennek a meglepetése, ahogy tetszik. Az biztos, hogy fontos szempont, hogy a rejtekben imádkozzál az Atyához, de azért én azt gondolom, hogy nyilván az imádságnak ott vannak a közösségi formái is, és ezek a közösségi formák ugye pont most a járvány idején lehet azt érezni, hogy milyen nagy szükség van ezekre, hogy megszoktuk, természetes volt az, hogy tudunk összejönni, tudunk imádkozni, tudunk közös ünnepségeken részt venni, ami most meg nincs így egészen. De hát én azt gondolom, hogy ennek valamilyen fajta egyensúlya kell, hogy legyen, és az, hogy nyilván vannak különböző élethelyzetek, amikor újból és újból megtalálni az embernek a módját és a helyét annak, hogy hogyan imádkozzon. Tehát ugye ez nincs, hogy valamit belövök, mit tudom én, 40 évesen, és akkor majd 60 vagy 70 évesen is ugyanúgy fog menni, egészen biztosan nem. Hanem új élethelyzetek vannak, míg az ember él, addig változnak körülötte a dolgok, és hát nyilván ezekhez a változásokhoz kell valamilyen módon adaptálódni, és az fontos, hogy amikor tényleg úgy tűnik, hogy nem tudom, nagyon-nagyon nehéz beszorítani az imádságot, valamilyen módot akkor is találják, és nyilván, hogyha éppen egy családról van szó, akkor az nagyon jó, hogyha a férj meg a feleség ezt tudják egyeztetni, hogy akkor mikor, hogyan legyen ideje a másiknak arra, hogy imádkozom, vagy ha ez nem megy a hétköznapokba, akkor valamilyen időközönként, hetente, két hetente, valamilyen módon egy szabad fél napot, vagy egy szabad napot biztosítson a másik a társa számára. Ez nagyon fontos, pontosan a lelki, a belső, a pszichés és a lelki egyensúlynak a fönntartásához, hogy legyen meg az imádságnak mind a közösségi, mind az egyéni formája.
Gyakran esünk abba a hibába is, hogy csak kérünk, kérünk Istentől, és amikor ő nem teljesíti a kérésünket, akkor neheztelünk rá, elfordulunk tőle. Mi a helyes viselkedés ilyenkor?
Tehát kérni lehet. Ugye Jézus nagyon sokszor felszólít bennünket arra, hogy kérjetek, zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek. Egészen biztos, hogy a kérő imádságnak van helye, és hogy nyilván azzal a szabadsággal kell imádkoznunk a kérő imádságot, tehát bizalommal, hittel és szabadsággal. Úgy helyzet, hogy a Jóisten teljesíti a mi kéréseinket, amennyiben azok az üdvösségünkre szolgálnak. Csak ugye itt a nagy kérdés, hogy mi ezt nem mindig tudjuk, vagy esetleg mi úgy gondoljuk, hogy az üdvösségünkre szolgál, valójában meg nem. És hogy a Jóistennek meg kell adni ezt a szabadságot, ami egyébként is megvan neki, hogy azt ő tudja, egyedül ő tudja, hogy pontosan mi szolgál a mi üdvösségünkre. Úgyhogy engedjük egészen nyugodtan őt, hogy teljesítse azt, ami ilyen szempontból teljesítendő, és hogy ne teljesítse azt, amit meg nem kell neki teljesíteni.
Hogyan és miért csoportosítjuk az imákat? Gondolok itt kérő, engesztelő, hálaadó, szabadító, dicsőítő imákra.
Hát szerintem kínunkba csoportosítjuk, mert valójában nem lehet csoportosítani, mert az ember szereti ilyen skatujákat csinálni, és akkor azért, meg különben is azért, hogyha foglalkozunk vele, nyilván kell, hogy valamilyen szempontból rendszerezzük, de azért alapvetően Az imádság az egy szeretetteljes együttlét az Istennel, hang nélkül, csendben, szóval, énekelve, kiabálva, bárhogyan, teljesen mindegy, és ilyen szempontból ezek ilyen esetleges felosztások sok szempontból. A lényeg az a személyes kapcsolatom van az Istennel.
Kegyhelyi igazgatóként bizonyára sok olyan emberrel találkozik, akiknek Isten meghallgatta az imáját. Megosztana velünk ilyen történetet?
Hát hála Istennek, ugye mivel itt egy zarándokhelyen vagyunk, Szentkúton, itt elég sok ilyen van, és ugye erről tanúskodnak a hálatáblák, amik itt a kegyhelyen elég nagy számban vannak, és frissek is vannak. Tehát, hogy a Jóisten a szenteknek, a szűzanyának a közbenjárására meghallgatja azoknak a kérését, amiről már az előbb beszéltünk, hogy olyan s milyen módon, akik ide jönnek, és az emberek nagy része azért hálás is. Ugye az egy picit baj, hogy elő szokott fordulni az velünk, hogy amikor valamit a Jóisten teljesít nekünk, akkor aztán természetesnek veszük, és azt mondjuk, hogy összejött. De meg egyáltalán nem magától jött össze, hanem azt valaki szépen összerendezte nekünk. Tehát, hogy a Jóistennek a gondviselő szeretetét, az nem biztos, hogy mindig tudunk eléggé hálásak lenni, sőt, biztosan nem. Na most viszont nekünk is vannak jó pillanataink, amikor meg tudunk hálásak lenni. Például most legutóbb jött valaki szentmisét iratni azért, mert covidos volt, és nagyon-nagyon súlyos beteg volt az egyik közeli, középkorú rokon, 51-nehány éves, és eljöttek Szentkútra, imádkoztak, és meggyógyult, most már rehabon van. Ők eljöttek, és ezért misét mondattak hálából. Tehát, hogy ilyen pont a legfrissebbek közül ez. De ami itt Szentkúton a leggyakoribb, az a gyerekért szokott. Tehát, hogy jönnek fiatal házasok, akik már mindenféle kínoknak alávetették magukat, hogy gyerek legyen. Nem lett, idejöttek, letették a Jóisten elé, kérték, és akkor utána meg lett. És akkor jönnek, és hozzák a hálatáblát, és köszönik meg a szűzanyának, meg a Jóistennek azt, hogy megszületett a kicsi.
A hálatáblák elhelyezését ma is fontosnak tartja.
Ez ki maga dönti el. Én azt gondolom, hogy fontos egy picit az, hogy nem csak az, hogy adminisztráljuk magunkat, hanem adminisztráljuk a szűzanyát, hogy most akkor mit tett. Az egy nyilván egy belső esemény, ami történik. A hálatábla az talán azért segíthet, azért jó dolog a hálatábla, mert fölhívja az embereknek a figyelmét, hogy nézd csak rajtam segít. Tehát, hogy egy ilyen erős jel egy hálatábla, arról, hogy a kegyelem működik. Mind, hogy működik, hálatábla nélkül is működik, de ha az van, akkor ez egyfajta ilyen emlékeztető a többiek számára, akik esetleg éppen bajban vannak, és kilátástalannak látják a helyzetüket, hogy van remény.
Segíthetnek egy kegyhelyre látogató, nem vallásos turistának abban, hogy rátaláljon Istenre? Találkozott esetleg a kegyhelyen ilyen emberekkel?
Ez elég gyakori itt nálunk. Tehát, hogy a kegyhelyek egyáltalán nem csak azok járnak, akik ilyen, hogy is mondjam, abszolút példás katolikusok, és ez is benne van a repertoárba, hogy mit tudom, évente egyszer vagy kétszer elmegyek zarándokolni, amellett, hogy derék katolikus módjára eleget teszek összes kötelezettségeimnek, hanem a kegyhelyre mindenféle emberek jönnek, mindenféle életállapotúak, képzettségűek, intellektusúak, nyelvűek, stb. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ilyen szempontból a kegyhelyek azok, ahogy ezt a Ferenc pápa fogalmazta, hogy az evangelizációnak a frontvonalában vannak, és ezért nagyon fontos a szerepük. És nyilván azt is gondolom, hogy aki ide jön, az meg mi bármilyen céllal jön ő maga szerint, mi őt megpróbáljuk zarándokként fogadni. Van egy magyar nővér, ágostonos nővér, Spanyolországban az ő monostoruk az El Camino mellett van, és azzal foglalkoznak, hogy zarándokokat fogadnak. És volt néhány évvel ezelőtt itt egy konferenc, és megkérdezték őt, hogy ti hogyan tesztek különbséget a turisták és a zarándokok között. És azt felelte, hogy mi úgy, hogy mi mindenkit zarándoknak tekintünk. És hát mi is ezt próbáljuk, hogy mi is mindenkit zarándoknak tekintünk, és ez nagyjából idáig bejött.
Személyes életében hogyan tapasztalja meg az ima erejét?
Nagyjából nap, mint nap, mert azt tudom, hogy ha véletlen valami miatt az egyéni imádság elmarad, vagy kevesebb, akkor az ember könnyebben szétcsúszik. Tehát viszonylag gyorsan jön a vészjelzés, ha úgy tetszik, hogy most probléma van az imádsággal, nincs elég, vagy nem megfelelő, vagy valamit ezen az téren javítani kell. Az embernek az egész lelki állapota az nagyon hamar visszajelz.
Papi életében mikor érzi a legközvetlenebb kapcsolatot Istennel? A szentmisében, vagy a szentségek kiszolgáltatásakor?
Hát ez megint ajándék kategóriába tartozik, hogy az ember bármely szentségi szolgáltatás közben átélhet kegyelmi pillanatokat. Egészen biztos az, hogy a gyóntatás, ez egy különleges ilyen szempontból. És ugye itt Szentkuton elég sok, hála jó Istennek, sokan jönnek ide gyónni, van is erre lehetőség. Azért vagyunk itt elsősorban, hogy a gyónásokat meghallgassuk, és hát a gyónások között nagyon-nagyon gyakran fordul elő olyan, ami magának a gyóntatónak is lelki élményt jelent.
Bár az imádság témaköre befejezhetetlen és kimeríthetetlen, most mégis a műsoridő korlátai miatt arra kérem Lóránt atyát, hogy imával köszönjünk el a hallgatóktól.
Nagyon szívesen. Mivel Mária kegyhelyen vagyok, én legalábbis Szentkuton egy közös üdvözlégy Máriát javaslok, hogy ezzel fejezzük akkor ezt a beszélgetést be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Üdvözlégy Mária. Kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Szentkúti Szűz anya,
könyörögj érettünk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen. Végezetül Lóránt atya életére és munkájára Isten áldását kérve köszönöm, hogy a mai napon a beszélgető társa lehettem. Külön köszönöm, hogy a jó Istennel való bensőséges kapcsolatunk kialakításához hasznos ismereteket osztott meg velünk, és betekintést engedett az ima életébe is. Remélve, hogy az elhangzottak valódi segítséget jelentenek majd az ünnepi előkészületben, búcsúzom a kedves hallgatóktól is. Megtisztelő figyelmüket köszöni, és további áldott, nagybőjtöt kíván a szerkesztő riporter Csegezi Mária. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hírek.
Elbúcsúztatták Schnell György püspök atyát.